Erős várami Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ünnep, a mai ünnepi nap igéjével. Péter vallástétele ez. Jézus Krisztus kérdésére válaszolt, amikor megkérdezte tanítványait is, hát ti kinek mondotok engem? És felelt Simon Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Lehessen ez mindegyikünknek valódi hitvallása. Evangélikus egyházunk püspökeitől körlevelet kaptunk, a lelkészeknek szólt ez a körlevél, de a gyülekezetekben is ismertetnünk kell a fő tartalmát. Örömmel tudatjuk, írták a püspökeink, hogy a Reformációi Emlékbizottság és a Püspöki Tanács döntése alapján 2010 pünkösdjén megkezdjük a reformáció 500. évfordulójára a 2017-es emlékévre való tartalmi felkészülést. 2017-ig minden évnek van egy kiemelt témája, idén a Melanchthon évfordulóhoz is kötődően ez a téma reformáció és nyilvánosság. Ugye megjegyzem, Melanchthon az ágostai hitvallás megfogalmazója 450 éve hunyt el. Püspökeink levele ezzel zárul, a Szentlélek Isten ajándékozzon reformációt és megújulást minden gyülekezetnek és egész egyházunknak. Bizony, személyes reformációra, megújulásra, új életre van szükség mindenhol. Arra az újra, ami ott zeng abban a megkezdett énekben is, örömmel teli hitvallásképpen, amely éneknek most az utolsó verszakát énekelhetjük, járna át bárcsak mindegyikünket ennek az öröme. Mi nagy öröm, hogy hű megváltóm és közben járom, jobbot felől ül Istenem. Énekeljük! Mi az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Istenünk, ha kibocsátod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek színét. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. Légy kegyelmes a téged ismerőkhöz, igazságos az igaz szívűekhez. Istenünk, ha kibocsátod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek színét. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen így mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, ismerem kegyelmedet, elfogadtam sokféle ajándékodat, mégsem teremtem álhatatosan a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem magadtól, add nekem új életet teremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. Urunk Istenünk, aki szent lelkedet adtad az apostoloknak egykor, kérünk, hallgass meg népet könyörgését most is, hogy akikben hitet ébresztettél, azok a te békességedben is részesüljenek, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Pünkösd ünnepének második napján hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a János írása szerinti szent evangélium harmadik részében, a 16. verstől a 21. versig a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszok voltak a cselekedeteik. Mert aki rosszat cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszik, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pünkösd ünnepének második napján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt szentigét, amint megírva találjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 42. verstől a 47. versig a következőképpen. Ezek pedig kitartóak voltak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hitre jutottak, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra kitartóan egy szívvel, lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, újjongással és tiszta szívvel részesültek az eledelben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra gyarapította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ámen. Ünneplő gyülekezet, íme ilyen volt Krisztus egyháza, amikor a világra jött. Mint amikor örülni lehet egy egészséges csecsemőnek, és az egészséges voltának annyi meg annyi jelét lehet megtapasztalni, az életjeleket lehet megtapasztalni. Szüksége van az anyatejre, a táplálékra, és növekedik. Az Úr gyülekezete is növekedett abban az időben. Mondhatni rohamosan, de Isten szerinti növekedéssel. Ahogy az élő szervezet növekedhet. Új és új hitre jutottakkal, mert Isten szerinti növekedése csak így lehet a Krisztus egyházának. És akkor itt is rögtön kiderül, hogy mennyi minden nem tartozik igazán a Krisztus egyházához, amit mi az egyháznak és az egyházhoz tartozónak gondolunk. Isten szent lelke megiratta nekünk, hogy milyen volt az első gyülekezet. Így olvastuk, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében, vagyis az úrvacsorában és az imádkozásban. Ezek. És ez visszautalás arra, amit előtte olvashatunk, és az előtte lévő ige szakasz volt Pünkösd ünnepének az ige hirdetési alapigéje. Mi is történt? Kik voltak ezek, akikről szó van? Hát akiket szíven ütött Péter apostol ige hirdetése. Milyen volt az az ige hirdetés? Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, mondta Péter, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És az összes sereglet sokaságban rengeteg ember azt érezte akkor, hogy átszúrta a szívét ez, amit hallottak. Átszúrta a szívüket. És nem próbálták elhárítani maguktól az igének ezt a hegyét és élét. Sokan lehettek ott olyan zarándokok, akik erre a pünkösdi ünnepre jöttek föl messzi tartományokból. De amikor szíven üti őket a megfeszített Jézusnak, mint Úrnak és Krisztusnak a hirdetése a Szentlélek ereje által, akkor nem mondják azt, hogy ó, hát mi itt se voltunk. És ma is ez történik, amikor a kereszt igéje egy embert szíven üt, szíven szúr, áthasítja a bensőjét egészen, akkor nem fogja azt mondani az az ember, hogy ó, hát az régen volt, hát hogy lettem volna én ott. Amikor a Szentlélek erejével a kereszt igéje elér bennünket, és valóban a szívünkbe hasít, akkor abból csak az a vallomás születhet, mint amit az egyik énekünkben így énekelünk. Megfeszítettük Jézust gonosz kézzel, Isten azonban úrrá tette őt. Igen, én okoztam minden szenvedésed, bűneim vittek keresztfára téged. Így látja meg akkor, megrendült lélekkel, összetört szívvel az ember, hogy kicsoda Jézus. Amikor a Szentlélek erejével elér bennünket az ige. Hát ezek ilyen emberek voltak. Ennek nyomán vett 180 fokos fordulatot. Az életük, a gondolkodásuk megtértek. Jézus Krisztus, mint Urat ismerték meg és hódoltak meg előtte. Így keresztelkedtek meg az ő nevére, bűneik bocsánatára. És bűneik bocsánatával együtt a Szentlélek ajándékát is kapták. És ez ma is így van, aki hallgat a megtérésre szólító igére, aki Jézus Krisztust befogadja, az bűnei bocsánatával együtt a Szentlélek ajándékát is kapja. Nem lehet másképpen részesülni a Szentlélek ajándékában. Ő ajándék. Az Isten legdrágább ajándéka. Őt nem lehet megszerezni semmilyen módon. Nem lehet kierőltetni. Nem lehet kiosztani, csak akik engednek neki a szívükben, azoknak adatik. És azokat összekapcsolja élő hitben Jézus Krisztussal, az élő Úrral, aki értem gyötrődött a kereszten, de él, és szabadító, és az én megváltóm, és összekapcsol a Krisztusban hívőkkel. Ez elválaszthatatlan, ez a kettő egymástól. Egyébként a konfirmandus gyermekekkel ilyen egyszerűen tanítjuk a konfirmációi KT-ból. Hogyan teremti a Szentlélek közöttünk az egyházat? A Szentlélek úgy teremti közöttünk az egyházat, hogy közösséget teremt közöttem és Jézus Krisztus között, valamint közöttem és a Krisztusban hívők között. Mert az egyház a Krisztusban hívők közössége, Isten egy és szent népe. És mindezt ott látjuk, amikor világra jött. Megjelent ebben a világban, megszületett a Krisztus egyháza. Ezek pedig, akik az úréi lettek, akik Jézus Krisztusban hitre jutottak, kitartóan részt vettek az apostolok tanításában. Mint ahogy az egészséges csecsemőnek kell a táplálék. Nem akármi, hanem az anyatej. Péter apostol írja később az első levelében, mint újszülött csecsemők, az igének hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Az ige, ahogy az apostolok tanításában kapták meg, és kapjuk meg. Mi is volt az apostolok tanítása? Hát az, amit Jézus Krisztus értetett meg velük magukkal is. És amit rájuk bízott. Maga az apostol szó azt jelenti, hogy küldött. És ebből rögtön világossá kell lennie annak. A küldött nem a magáét mondja, nem a saját véleményét közli. A küldöttnek az a dolga, hogy a küldőjét képviselje. Micsoda felhatalmazás, de micsoda felelősség ez. Amikor már korábban is kiküldve a tanítványait, az Úr Jézus ezt mondta, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. A küldött azt mondja, azt közli, amit a küldője rábízott. Az apostolok Jézus Krisztus küldöttei. Feltámadása után ezt mondja nekik, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. És így bízza rájuk a bűnbocsánat hirdetésének a hatalmát, felhatalmazását. Azt is olvassuk az Úr Jézus feltámadása utáni történetekben, hogy megnyitotta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Így van megírva. Ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak. És feltámadnia a halottak közül harmadnapon. És hirdetni az ő nevében a megtérést és bűnbocsánatot minden nép között. Az apostolok tanítása tehát az ószövetségi írásokra alapul, úgy, ahogy Jézus Krisztus maga értette meg velük, úgy, ahogy megláthatták, hogy minden Jézus Krisztusra mutat, és ő a Szentírás középpontja, és benne teljesedik be minden. És ahogy aztán hirdették mindezt. Változtathatatlan tartalommal. Nekünk ma ezt is fontos megértenünk. Az apostolok tanítása éppen azért, mert az Úr Jézus küldötteiként szóltak. Változtathatatlan. Se hozzátenni, se elvenni belőle nem szabad. Akár hozzátesznek, akár elvesznek belőle. Az tévejgés és tévejítés. És Isten igéjének az átka alatt áll az evangélium minden elferdítése és meghamisítása. Azokhoz, akik Jézus Krisztushoz tartoznak, élő hittel, és ő benne jutottak közösségre az ő lelke által. Egyedül ez illendő ma is, hogy kitartóan részt vegyünk az apostolok tanításában. Éljünk az igével, és éljük meg a közösséget egymással. Egy lélegzetre van itt ez a felsorolás. Micsoda közösség volt ez? Mennyire oda tudtak figyelni egymásra? Nem egyszerűen humánumból, hanem azzal a szemmel, ahogyan Jézus Krisztus nyitotta meg lelke által a tekintetüket. Hogy tekintettel legyenek egymásra, hogy tudják segíteni egymást. Azok is, akik korábban vadidegenek voltak, más tartományokból valók voltak. Megjelenik egészségesen a diakónia, a szeretett szolgálat ebben a közösségben. Az első gyülekezetben egyenesen úgy jelent ez meg, hogy akiknek több vagyonuk volt, földjeik voltak, eladták, hogy legyen mit adni a szűkölködő testvéreknek. Azoknak, akik talán zarándokként jöttek föl Jeruzsálembe, aztán hitre jutottak Jézus Krisztusban, és itt ragadtak. Majd ahogy nő a gyülekezet, úgy jelentkeznek a problémák is. Néhány fejezettel később olvashatjuk, hogy nem tudnak az apostolok már mindenkire odafigyelni. Nem is az ő dolguk. Az ő dolguk az ige és az imádság. Hát beállítanak másokat a szeretett szolgálatra. Mint ahogy a növekvő csecsemőnek másik ruha kell. Így a szolgálat rendjében is. Valami új kell. És nem sablon, amit csinálnak. Ők ott az ősgyülekezetben, Jeruzsálemben így tették. A többi gyülekezet más vidékeken nem követi ugyan ezt a sablont, mert nem sablon. De mindenütt megjelenik ez, hogy törődünk egymással. Éhezik, ruhára van szüksége. Legyen a testvérnek. Adjunk, ha adhatunk. Őszinteséggel, a szívük őszinteségében értek. Az a tiszta szív, amit itt olvasunk az ige szakasz vége felé. Ez a szív őszintesége és egyszerűsége. Nem megjátszott szerep. Nem intézményesített tevékenység, hanem életműködés. És ebben a közösségben jellemző az egymásra vigyázás is. Tulajdonképpen a folytatás az úrvacsora közösségében és az imádkozásban, az ebből a közösségből következik, és ehhez tartozik. Mert akik Krisztuséi, akikben az ő lelke munkál, és az ő szent lelke kapcsolja egymáshoz is őket, azoknál megmutatkozik az, hogy bűnvalló közösség, őszinték egymás iránt, egymásért imádkozó közösség, és egymásra vigyázó közösség. Nem csak abban a tekintetben, hogyha valakit azért, mert Jézus követőjévé lett, kitagadtak a családjából, hát mi segítsünk rajta, és adjuk meg, amire a mindennapi élethez szüksége van. Nem csak ebben a tekintetben, hanem úgy is, hogy testvér, valami bűn látszik az életedben. Bánd meg, hagyj fel vele, hagyd el, mert lehet. Egymást inteni, figyelmeztetni, és egymást vigasztalni. Ez szervesen hozzátartozik az igazi közösséghez. Vagy ne beszéljünk közösségről, ha ez nincs meg. Hogy legyenek olyanok a testvérek között, akiknek őszintén meg tudom mondani, amit megítélt bennem az Úr, és ő pedig segít az igével, és vigasztal a bűnbocsánatnak a vigasztalásával. Ez elengedhetetlen ugyancsak az igazi közösségben. És mit jelentett nekik a kenyér megtörése? Az úrvacsora. Arra használják ezt a kifejezést a kezdeti időben. Házanként törték meg a kenyeret. Hát nem voltak saját imaházaik, meg külön templomaik. Az egyházhoz nem az épület kell, hanem a Krisztusban való közösség. Aztán az épület vagy lesz, vagy nem lesz. De a lényeg az, hogy Isten szerinti növekedéssel élőkövekből maga az egyház, a gyülekezet, a Krisztusban hívők közössége épüljön. Följártak a zsidó templomba, hát zsidók voltak ők, az első gyülekezet tagjai, Krisztusban hívő zsidók. Még egy darabig följárhattak a templomba. Aztán elmúlt az is. De az új közösséget már házanként élték meg, és a kenyér megtörésében, az Úr szent vacsorájában, az Úr Jézussal való örök mennyei közösség előízét tapasztalhatták meg. És akkor hadd kérdezzem, te hogy jössz az Úr vacsorához? Abban nem kevesebbről van szó, mint az Isten bűnbocsátó kegyelméből fakadó örömről. Ezt soha nem lehet kijátszani a bűnbánattal szemben, a bűnbánat ellenében. Ez a kettő összetartozik. Bűnbánat és a bűnbocsánatnak való örvendezés. És nem kevesebb történik abban, amikor Jézus Krisztus az ő testét és vérét adja nekünk, mint hogy az örök, zavartalan, teljes Krisztussal való közösség előízét kapjuk benne. Így jöjj az Úr vacsorához. Ma is lehet majd az Isten tisztelethez kapcsolódóan. Így jöjj bűnbánattal és hálával. Uram, vágyom a veled való örök közösségre, és köszönöm, hogy abból előzetest kaphatok már itt. Aztán az imádság. Egymásért imádkozó közösség, amint mondtam. Tudtak imádkozni már. Tudták, hogy szabad az út Jézusnak, mint Urunknak a nevében, a kegyelem trónusához, a Szent Istenhez, mint Atyánkhoz. Már nem a formális héber imádságokat mondták, hanem az igéből fakadóan tudnak imádkozni. És ez mind az életükben valóság volt, átjárta őket a kegyelem öröme, tiszta szívvel részesültek, testi-lelki jeledelben, dicsérték az Istent, sokan fölfigyeltek az életükre, mások meggyűlölték őket, és majd eljön az üldözés ideje is. De közben az Úr volt az, aki növelte napról napra a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az igazi növekedése az egyháznak csak az, ha maga az Úr növeli az üdvözülőkkel a gyülekezetet. Nem a létszám növekszik csupán, manapság mi nagy szomorúan azt tapasztaljuk, ugye, hogy fogy a létszám, fogy a létszám, fogy a létszám. És kik azok, akik üdvözülnek? Akkor sem voltak azok olyan óriási számban, amikor tele volt ez a templom. Mert csak azok fognak üdvözülni. Azok vannak eljegyezve az üdvösségre már, akik Jézus Krisztust igazán befogadták, és engedtek a Szentléleknek, és részesültek benne. Nos, amikor kezdődik az üldözés, a gyülekezet meg növekszik, mert az Úr rendel oda embereket, az Úr gyarapítja az üdvözülőkkel. Amikor az apostolokra egyre nagyobb nyomás nehezedik, és fenyegetéssel kell szembesülniük, és meg akarják tiltani nekik, hogy Jézus Krisztus nevében szóljanak, akkor megfigyelhetjük, hogyan imádkozott az ős gyülekezet. Isten igéjéből fakad az imádságuk. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt a negyedik részben, a második Zsoltárból fakad ez az imádság. Az a jó imádság, ami az igéből fakad, az igén alapul. És így olvasok néhány részletet nektek. Ezt mondták. A te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban, a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, lásd meg fenyegetéseiket, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Hát így imádkoztak. Isten üdv tervébe beilleszkedően is, hiszen az evangélium hirdetés kezdetén Isten üdv tervében benne volt ez, hogy jelek és csodák történjenek, alátámasztva az apostolok ige hirdetését. Mi nem ebben az időszakban vagyunk, de Isten ma is imádságot meghallgató Isten. És mi volt az imádságukban az elsődleges szempont? Uram, lásd meg fenyegetéseiket, és hogy folytatódik? Jaj, védj meg minket, jaj, ne bántsanak minket. Nem így folytatódik. Add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Na, így kell ma is imádkozni az ige hirdetőkért, hogy ők maguk legyenek Isten igéje hatalmában lévő emberek. Az életük prédikálja az igét, és növekedjék az üdvözülőkkel az Úr gyülekezete. Bárcsak így lenne. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te beszélj velünk tovább, szent lelked által. Annyi mindent hallhattunk ebből az igéből. Milyen volt a kezdeti egészséges gyülekezeti élet? Milyen volt a Krisztusban hitre jutottak közössége? Íme ez a minta, nem sablon, hanem minta. Támaszt bennünk a vágyat, hogy mi is akarunk új életben járni, és egymással igazán közösségben lenni, bűnvalló, egymásért imádkozó és egymásra vigyázó közösség lenni. Mi is akarunk Krisztusban örvendezni, és róla bizonságot tenni, igéthez kitartóan ragaszkodni, és annak hatalmában élni. Munkáld ezt szent lelkeddel, mindegyikünkben, és minél többekben, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.